Dicsértessék a Jézus Krisztus! A családról, mint közösségről beszélgettem Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, amely beszélgetést most szeretném megosztani önökkel. Tartalmas perceket kívánok!
Merjük megfogalmazni a házasság eszményét. Én amit szeretek mondani ebben a témában, az maga a házasság szentségének a lényege. Amikor két fiatal szerelme beérik, akkor egyik lesz a fiú, azt mondja, hogy ide figyelj, én feleségül veszek téged, de szeretném a templomba esküdnénk. Mit jelent ez? Egy papírt, vagy többet? Igazán a templomi esküvőnek a lényege meg nem fogalmazottan. Ezt kéne mondani a fiúnak. Én téged annyira szeretlek, hogy egy életen köröztül szeretném neked bemutatni a szentháromságos Isten személyei hogyan szeretik egymást, és Jézus Krisztus hogyan szereti az ő egyházát. Ferenc pápa mondja, hogy a házasság szentsége az a szentháromság ikonja. Egy jó elvont fogalom. Ha a görögkatolikus kollégákat megkérdezném, és nagyon szépen beszélnek az ikonról. Az ikon az nem egy szent kép. Az ikon az megelevenítő emlékezés. A régi ikonfestők azok térden állva, böjtölve, imádkozva festették meg az ikont. Ők nem akartak egy idillikus eseményt megörökíteni, hanem szerették volna megjeleníteni azt az üftörténeti eseményt, amit ábrázolnak. Mi latin katolikus oszoson nem értjük, hogy az ortodoxia, a görög katolikusságnak miért olyan fontos megérinteni az ikont. Ők majdnem úgy tisztelik az ikont, mint ahogy mi az oltári szentséget. Az megjelenítő ábrázolás. És ez a házasság szentsége is.
És ezt úgy is értsük, hogy nem egyfajta idealizált valamiről beszélünk, hanem a dolog egyszerűségében kezel.
Ez a lényege. És ezért a Ferenc pápának az a megfogalmazása, hogy persze már korábbi pápák is használtak, hogy a házasság szentsége, az a szentháromság ikonja. Ezt nagyon-nagyon szem előtt kéne tartanunk. Elvonnak tűnik. Mit mondunk mi a szentháromságról? János apostol levele ezt mondja. Isten a szeretet. Ha a szentháromság személyei között megállna a szeretet. Az atya már nem szeretné a fiút, a fiú nem szeretné az atyát, az atya és a szentélyt nem szeretné a fiút. Akkor minden összedőlne, az egész lét. Ugyanígy, ha a házasság nem a szeretet, akkor már csak a falak tartják össze. Jézusunk azt mondja, ami az atyái az enyém. A házasság a megosztás szentsége. Mindent megosztunk egymással. Minden lelki rezdülésünket, minden érzésünket, minden szomorúságunkat és örömünket. És amikor ez megszűnik, ez a megosztás, akkor már nem igaz az, hogy ami az atyái az enyém, ami az enyém az atyái.
De ugye ez feltételezi, hogy az én helyett ott van, ami...
Pontosan. Erről még később szeretnék beszélni. A harmadik Jézusi megfogalmazás, amit szeretek idézni, hogy mi is a házasság szentsége. Ő azt mondja, én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy én belesemmisültem az atyába. Én vagyok benne. És az atya nem nyeli le a fiút. A fiú, az atya az atya. Sok nagyon békésnek látszó házasság van, ahol egyik már lenyelte a másikat. A házasság ideálisan a Szent Háromság ikonja. De ez nem egy idea, hanem egy realitás. Két ember elindul, hogy megjelenítse ikonszerűen egymás a születendő gyermekek számára magát, a Szent Háromság szeretetét. A házasság az nem egy földi intézmény. Az buta beszéd, hogy minek a papír, minek egy szertartás ezért, hogy jellé tegyük a szerelmünket a Szent Háromságos Isten belső életének jelévé. Azt mondja Ferenc pápa, nem a férfi a Szent Háromság ikonja, nem is a nő, hanem a férfi és a nő együtt, mint a Biblia mondja, a Szent Háromság képmása, az Isten képmása. A másik fontos szó az, hogy megjelenítjük egymásnak, aki a házasságban él, Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Krisztus, mint főlegény, úgy szereti az ő mennyasszonyát, az egyházat, éppen nagypénteknek a titka, hogy életét adja érte. Teljesen odaadja magát érte. Tehát Jézusunk nem alamizsnálkodik a szavaival, a tetteivel, önmagával, önmagát adja értünk.
Egyféleképpen ez nem egy feláldozás, abban a szó igaz.
Valójában nem ajándékozás. Tehát nem egy mártíromság, hanem ajándékozás. Nagyon sokszor látom ezt, és szoktam is mondani, hogy ne sajnáld magadat. Sokszor az, hogy a férj föláldozza az életét, a családjáért, feleségét elsőlegesen, vagy fordítva, ezt mártíromságnak éljük meg. Nem. Tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy milyen rossz lenne, ha nem lenne kiért élnünk. Tehát a házasság szentsége az Krisztusnak és az egyháznak ezt a misztikus egységét jeleníti meg. És jó dolog az, hogy van kiért szétajándékozni az életemet. Ezt itt soha ne sajnáljuk magunkat. Gondoljunk azokra, akik nem találták meg életük párját, és ott élnek maguknak. Egy magános embernek a szavát hallom, tudod, milyen rossz az, amikor nincs kiért kitakarítanom a lakásomat, nincs kiért főznöm, nincs kiért szépíteni magamat. Igen, ez a magány, ez mártíromság. De hogy van kiért élnem, az örömteli valóság. Erre vagyunk megteremtve.
Atya, de ez a van kiért élnem, és ennek a megélése, a házasság szentségének a megélése, az egyfajta, ki kell, hogy mondjam, aztán lehet, hogy azt fogod mondani, hogy rossz ez a szó, de próbatétel elé állítja házaspárokat akkor, amikor a médiában, a környezetükben nem ez az eszményi, nem ez a valóságában megélt házasságnak a példája az, ami szemük előtt.
Igen, jó a kérdés. Sokszor találkozom újságíróknál ezzel a kérdéssel, hogy mit ad az egyház a házasságnak? Alapvetően Krisztus eszményét. Aki azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Egy én központú világban Jézus újra meg újra meghirdeti a te központú világot, a te központú szeretetet. De van-e más szeretet, mint a te központúság? Szóval pontosan itt ütközik a mai világon a házasság szentsége. Hogy én központúan akarok élni, vagy te központúan élek. Hadd mondjak el egy szomorú történetet. Egy vendéglőben ott vagyok, egy házaspár hívott meg jubileumukra. Ott vannak a 20 éves gyermekeik. Félre vonulok valamiért. Szemben a bejárattal ülök, egy babakocsi jön be. Gyönyörű, tarka sapkát látok a babakocsiba először. Az ember óhatatlanul belenéz a babakocsiba. És nézem, milyen szőrös ez a baba. Hát egy kutya volt a babakocsiba. És annyira elképedtem, hogy a jubiláns házaspárnak a fia oda rohant hozzám, püspök úr, nincs rosszul. Rosszul voltam. Nem tudom, milyen képet láttam, én még ilyet nem láttam. Egy babakocsi tarka sapkával, egy kutyával. ez az individualizmusnak a csimboraszója. Szóval a pápánk azt mondja, hogy egy kutya ösztönei kiszámíthatóak, egy gyereké nem. Ezért nem válunk gyereket. Valahol nem születhet gyerek, az egy más kérdés. Ők családattól még. Mert a szentség az mindig a gyermeket is föltelezi. De ez az individualizmus az, amivel a keresztény ember, amivel szembe menve a keresztény ember éli a házasságot. Egyre többször találkozom fiatalokkal, hogy azt mondják, én nem akarok gyereket. Egyre többször találkozom fiatalokkal, hogy azt mondják, én nem merek megházasodni. Értem én őket.
Na de ezért, mert valahogy nem ilyen világban élnek, nem? Nem pontosan, ilyen impulzusok érik?
Pontosan. Szóval azt mondom, hogy Jézusunk mondta, hogy hegyre épült város, a világ sója, földsója, ezek erről szólnak.
A keresztény ember nyilván a Jóistentől remél és kap is útmutatást, de mi van azokkal, akik ennek hiány vannak?
Ők bajban vannak, mert szegénykéim meg akarják spórolni az életüket, dízelgetik az életüket, és egyszer csak szembesülnek, hogy minden értelmetlen volt. Az élet arra van adva, hogy szétajándékozó. A boldogság abból fakad, hogy szétajándékozó. Nekem ez az életem. És ebben látom a szépségét az életnek, hogy mindig vannak körülöttem emberek, akár celibátusban élek, akár házasságban, akik között szétajándékozhatom magamat.
Most egy picit ezt vagy a matematika nyelvén megfogalmazva. Az ember egy kifelé induló vektorokból áll, nem? Akkor ezek szerint...
Pontosan. És ezt nem akarjuk tudomásul venni. Én sajnálom azt az embert, hát Jézusunk maga megmondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Ez olyan nehéz megérteni.
Sokszor én azt látom, nem feltétel nélküliek ezek a kifelé ajándékozások. Tehát, hogy az ember előbb vagy utóbb, a környezetben azt találom, hogy nem is talán az, hogy elvárja, hogy kapjon is valamit, de egy idő után nem feltételek nélkül adja az ajándékokat, kifelé jelképes ajándékokat.
Sajnos igen.
Ez most a türelmetlenség, vagy megint az én központúság megjelenése?
Hanem nem megértése a hitvesi szeretettek. Hatodik Pált szeretem idézni, aki a humáni vítében azt mondja, a hitvesi szeretet feltétel nélküli, mindent megosztok a másikkal, minden méltánytalan kikötés és önző számítás nélkül. Csak az a házasság tud boldog lenni, ahol nincs meg az önző számítás. Ha ezt egy adok és adj üzletkötésnek gondolom, akkor az a házasság szükségszerűen szétbomlik. Az igazi házasság feltétel nélküli, nyújtom a kezedet nekem, hogy te beleköpsz, vagy megcsókolod, nem tudom. De itt a kezem, neked adom. Én azt gondolom, hogy ez az adásnak, ez a feltétel nélkülisége, kölcsönösen persze, kell a házassághoz. Enélkül nem jön létre házasság, és nem tud boldog lenni a házasság.
Atya, azt is említetted, egy jó házasságban ugye jön a gyermek, akkor itt hogy találjuk meg az egyensúlyt a párok, hogy találják meg az egyensúlyt a gyereknevelés, a gyerek felé a törődés megnyilvánulása, és talán ez az ajándékozás túlzottan is csak-csak a gyerek felé, miközben elfeledkeznek talán arról, hogy egymást is meg kell ajándékozni.
Pontosan nagyon nagy gyakori jelenség ez. Én a friss édesanyáknak azt szoktam mondani, ide figyelj, ne felejtsd el, az édesanyák legszebb ajándék a gyermekük számára, ha továbbra is jó feleség maradnak. Szóval az anyai ösztön néha elfeledteti a feleségi kötelességet, és a férj ott gubbaszt a családban, és teljesen félrevonult, mintha igaz lenne a közmondás, mór megtette a kötelességét, mór mehet. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a feleségek, jó, van az első szakasza, ugye a szülés utáni állapotnak, amikor tényleg a gyerek van a középpontban. A természet így formálja az embert. de utána tessék tudatosan törekedni arra, hogy odaforduljak a férjemhez. A férjben semmiféle biológiai változás nem történt. Ő továbbra is férj marad. És a feleségek sokszor tényleg hibáznak ebben, hogy a feleségek mi voltról megfeledkeznek.
És hát beszéljünk be a férj szerepéről is, akik lehet, hogy egy picit külső alakváltozás, vagy egy kicsi elhízás kapcsán, vagy éppen ebből a pici nem odafigyelés után nem úgy tekintenek a feleségükre, mint nőre. De ezzel is sokszor találkozom.
Én meg sokszor találkozom azzal, hogy a feleség így éli meg, ahogy te kérdezed tőlem, hogy én most megcsinultam, és ilyen meg olyan lett a testem. Persze, a szülés az változáshoz néz az emberi testben, ez érthető. De én azt látom, hogy az igazi szeretet kapcsolatra alapuló házasságban a férj pontosan tudja, hogy a feleség az ő gyermeket szülte meg, változott a testük, és ő továbbra is még szebbnek látja a feleségét. Ezt a feleségek vetítik sokszor rá a férjükre.
Érdekes, amit mondasz. Ez a tapasztalatod? Így
teljesen igaz. Teljesen igaz. Ezt a feleségek érzik így, amikor tükörben néznek, vagy önmagukra tekintenek, hogy a testük változott, biztos nem tetszenek a férjüknek. Nem igaz. A férjek normálisak, a férjek tudják, hogy az ő gyereküket is megszülte a feleség. És természetesen, hogy változott a testük, és még jobban szereti őket.
Egy dologról beszéljünk még, atya, beszélgetésünk zárásaként. Egyre inkább kitolódik az, amíg a családdal élnek a gyermekek. Hol van az arány? Hol van az egyensúly? Hogyan figyeljenek a gyerekekre egy jó házasságban a házaspár? Mikor engedj el? Mikor adhat egy olyan impulzust a gyerekének, hogy tessék, menj? Vagy ez a gyerektől függ, hogy megérezze az, hogy mikor van itt az ideje?
Ugye hát az közismert fogalom a mama hotel. A gyerek jól érzi magát, kimossák a ruháját, ott van a kaja, hűtőbe, minden készen. Minek menjek el innen hazulról? Ez egy mese. Én azt gondolom, hogy a szülőknek nagyon fontos feladatuk, nagyon veszőparipám közé tartozik ez, hogy döntésképes gyermekeket neveljenek föl. Ha kisgyermekkorban megtanítjuk a gyermeket dönteni, a gyermek megtapasztalja döntésének a következményeit, akkor mer dönteni később. Ha nem tesszük döntésképessé őket, akkor otthon ülnek a mama szoknyáján. Ez nem a gyereknek a hibája alapvetően, hanem egy szerencsétlen nevelésnek a következménye. Nem is a szülőt hibáztatom direkt módon, csak valami reflexiónak az elmaradását. A szülő ugye hajnaltól éjszakáig dolgozik, legtöbbször a férfi nincs is odahaza, alva látja a gyermekét, és nem tanítjuk meg a gyermeket dönteni. Tehát megint ez egy veszőparipám, hogy a szülő ne kész döntéseket hozzon a gyermek számára, ha lehet, hanem beszéljék meg, kisfiam vagy kislányom, te mit döntenél? És a döntését értékeljük ki. És akkor lassan-lassan megtanul a gyerek dönteni, tudja, hogy a döntés az felelősség, teljes vállalkozás. És akkor mer dönteni, és tudja, hogy ennek a döntésnek következménye van. Én nem akarom a szülőkre hárítani a baba hotel vagy mama hotelnek a jelenségét, de azért benne van a felnőtt társadalom is ebben, hogy gyereket nem segítettük a döntésben, nem értünk rá, inkább döntöttük helyette, és egy döntésképtelen nemzedéket neveltünk föl, szinte közhelyen számít ez a mondat.
Ferenc pápa említi kihívásként azt, hogy az egyenlő munkamegosztás, a felelősségvállalás a családokban, mármint hogy ez kellő mértékű, egyensúlyban álló tény kell, hogy legyen. De hát nagyon sokszor felbillen ez.
Igen, sajnos, sokszor tapasztalom. Tehát egyáltalán ugye egy házasság, amikor indul, akkor kialakul egy munkamegosztás nagyon hamar a házaspár között. aztán valamelyik a munkahelyi egyre jobban túlterhelődik, vagy akármely születnek a gyerekek, és a munka megosztás ugyanaz marad. Egy régi szlogen maradt meg bennem egy házasságra szóló írmányból, ahol azt mondja, hogy állandóság csak a változáson keresztül valósulhat meg. Ugye van egy ilyen szlogen, ugyancsak egy bölcsesség, hogy imbolygó hajón, ha nem mozogsz, elesel. Hozzá tartozik a mozgás az élethez. És újra meg újra végig kell gondolni, mi a mi munkamegosztásunk. Hányszor előfordul, hogy az egyik már összeesik a terheléstől, a másik meg ül a fotelbe és iszta a sörét. Ezeket újra meg újra végig kell gondolni, hogy nem kell-e változtatni a munkamegosztás, hogy ki megy le a zsömiért, vagy kifőzni a kávét, vagy 77 csinja binja van ennek, ugye lehet erről beszélni. A másik pedig, még egy munkamegosztás az, ami mindig eszembe jut, mikor erről beszélek, hogy ha gyerekek születnek, őket is belevonni a családért végzett munkába. Tehát a házasság az nem az a dolga, hogy szolgáltató kártyás legyen a gyerek számára. A család közjaváért mindenkinek tennie kell. Az nem csak a férfi, nem csak a nőnek a feladata, és nem csak a szülőnek, hanem a gyereknek is. Tehát van a család közjava, és ha nem tanulja meg a gyerek, hogy az egészért is tenni kell, akkor egy önző lényt nevelünk föl, ami káros a társadalom számára is, de önmaga számára is, és az elkövetkező házassága számára is. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy igen, munkamegosztás, a gyereket is belevonni. Nagyon sok-sok szép történetem van arra, amikor a leleményes anyukák vagy apukák közösen kitalálnak egy rotációt a gyerek számára, és még az a jó is megvan benne, hogy egyik héten egyik végzi ezt a feladatot, a másik héten a másik, és a gyerek azok tudják egymást ellenőrizni. Szegény szülő már összekeveredik, hogy megcsinálta a gyerek vagy nem, de a gyerek egymást tudja ellenőrizni, és mindjárt mondják, hogy anya nem csinálta meg a Józsika. A Józsika még nem csinálta meg a Jánoska. Szóval muszáj belevonni, nagyon nehéz a mai városi szülőnek feladatot találni a gyereknek, de ezért mindig lehet találni egy ügyes munkamegosztást, ami neveli a gyereket. Valaki múltkor arról beszélt egy előadásában, hogy a sikeres emberek mitől sikeresek. És két dolgot mondtak. Az egyik az, hogy akarták azt a gyereket, a másik pedig volt neki feladata. Szóval a régi latin bölcsesség mondta, hogy teher alatt nő a pálma, ugye, ez azért ma is igaz, és ha a szülő nem figyel arra, hogy igenis le kell terhelni a gyereket feladatokkal, akkor majd a mennye megy a veje, fogja majd szídni a szülőt, hogy nem nevelte meg a gyerekét.
Itt ezen a ponton még egy picit visszakanyarodva a felelősségvállalás munkamegosztásra. Jól értelmezem, amikor azt mondom, hogy az már komoly baj, amikor valaki úgy érzi, hogy áldozatot hoz a családjáért?
Nem is tudom, a szavakon most lehetne vitatkozni. Persze, hogy áldozat. A szeretet az nincs áldozatvállalás nélkül. Szóval kereszt nélkül nincsen föltámadás. Tehát az áldozat az hozzá tartozik az élethez. Persze ez nem mártiromságot jelent. Nyilván azt akarod te is kérdezni.
Tehát akkor az itt a lényeges, hogy ki hogyan éli meg. Persze. Ki hogyan éli meg ezt az áldozatvállalást.
A szeretet az mindig áldozatot követel, mert akit szeretek, az szeretni az egy áldozat. Az önzésemmel szembe megy. Tehát az áldozat benne van, csak ezt nem mártírképpet el kell tenni. Mi értelme van a létnek, ha nem az, hogy szétajándékozom. És azért sajnálni magamat, mert szétajándékozom a létemet, ostobaság.
Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, egykori családügyi referens püspökkel beszélgettem a családról, mint közösségről. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy tartalmasnak ítélték a beszélgetésünket. Két hét múlva hallgathatnak majd bennünket ismét. Addig is minden jót, vigyázzanak egymásra, a család közösségére. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.